Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, és egyházunk kijelölte Márk evangéliumában, a 9. fejezet 33. versétől kezdve a következőképpen. Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt Jézus, megkérdezte a tanítványoktól: miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állított, átölelte, majd ezt mondta nekik: aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki elküldött engem. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban gyakran éljük át azt, hogy bizonytalan talajon járunk. És ez lehet egy családi konfliktusban, lehet betegen, betegség miatt, lehet adósságtól szenvedve, vagy bármi más, másból fakadó krízis által. Elmúlt vasárnap éppen a bizonytalan talajon való járásnak az 5 pontját ismertük meg. Hogy így is fogalmazhattunk, hogy a tengeren járás legfőbb szabályai abból fakadóan, hogy hogyan járt Péter a vízen. Hiszen itt tudjuk, hogy nem arról van szó, hogy most nekünk meg kell tanulnunk járni valamely folyón vagy tavon, de bizony meg kell tanulnunk járni a bizonytalan talajon, amelyen élünk. Az első, ha valaki szeretne biztonsággal túljutni a túlsó partra, az, hogy Jézus parancsára szabad csak elindulni. Nagyon fontos. Nem más emberek hívására. Csak Jézus parancsára. 2. Csak Jézus felé lehet menni. Péter Jézus felé indult el. 3. Nem szabad a minket körülvevő dolgokra jobban figyelni, mint Jézusra, mert akkor süllyedünk. 4. Süllyedés esetén még mindig lehet Jézushoz kiáltani, van lehetőség arra, hogy kérjük, hogy ő emeljen ki a habokból, a hullámok közül. És az 5. Nem szabad kételkedni. Jézusra figyelve megtehető az előttünk álló út. Most a mai történet szerint egy újabb vihar ütötte fel a fejét, amely más jellegű, és több szinten jelentkezik. A tanítványok között jelentkezik. A nagyság, az elsőbség kérdése merül fel. Ki a nagyobb? Ki az, akire érdemes odafigyelni? Ki az, akit érdemes megválasztani? Ki az, aki érdemes erre vagy arra a funkcióra a tanítványok között? De lehetséges, hogy az eljövendő élettel kapcsolatban is felvetődik bennük a kérdés, ki lesz majd az Isten országában a nagyobb rangú. Jellemző, hogy ez a vita először Jézus háta mögött zajlik. A kényes kérdésekről sohasem nyilvánosan szoktak az emberek beszélni. Emberi tulajdonság. Nem nyilvánosan, nem a megfelelő döntéshozó helyen, hanem mindig az emberek háta mögött. Mindig a közösség háta mögött zajlanak a különböző dolgok, összefonódások, hiszen nem kíváncsi ilyenkor az ember arra, hogy mit is szól ehhez Jézus. Vannak nyilván csoporton kívüli klikkek, társulások, akármilyen gyülekezetről is legyen szó, mindenütt megjelennek ezek. És Jézus háta mögött tevékenykednek. Nem Jézus felé mennek, mint ahogyan az alapszabály, amit lefektettünk, fontos lenne. És ez már az elszakadásnak, idegen szóval a szektársodásnak a kezdeti lépése, a különválás veszélyét hordozza magában. A következmény mindig hasonló. Krisztus nélkül csak önmagunk körül forgunk, folyton a saját helyünket keressük, hol ide, hol oda sodródunk. Mindig az aktuális áramlatnak, irányzatnak, a legtöbbet ígérő csoport követői, kiszolgálói leszünk. Tanítványokról van szó, hangsúlyozom. A tanítványok kerülnek ebbe a helyzetbe. Jézus kérdése, miről vitatkoztatok útközben? Mentő kérdés. Nem költői kérdés, amire nem vár választ, mert úgy is tudja. Nem információt váró kérdés, mint hogyha meg kellene tudakolni azt, hogy ugyan mi zajlik a hátam mögött. Mentő kérdés. Ezt abból látjuk, hogy magától értetődően tartja, hogy emberi tulajdonság az, hogy szeretnénk nagyobbak lenni, szeretnénk elismertséget. Mindannyiunknak ez a vágya. És ebből a vágyból kifolyólag leül a tanítványok közé, és elmondja, hogy hogyan kell ezt csinálni. El tudom képzelni, hogy barátságosan oda megy közülük, így olvassuk, hogy ekkor leült, oda hívta a 12-t, és így szólt hozzájuk. Figyeljetek, ha valaki első akar lenni közöttetek, akkor ezt tegyétek. Legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. Ez az útja. Szabad elsőnek lenni, szabad nagyságra törekedni, de az az ember mondja ezt, hogy hogyan kell, aki éppen nem az elismertség, nem a dicső győztesek helyére igyekszik, hanem úton van a legnagyobb mélység felé, a Golgota felé. Ez a Jézus mondja el a másfelé igyekvő tanítványoknak, hogy hogyan kell csinálni ezt. Óriási kontraszt és ellentét, hogy miközben tanakodnak ki a nagyobb, kinek jut több rész, Jézus mellettük, a vezető a legnagyobb mélység felé halad. Természetesen ilyenek vagyunk mi is, családunkban, munkahelyünkön. Mindig az ember szövetségeset keres, például családban. Nincs annál rosszabb és kártékonyabb, mint amikor az egyik házastár szövetséget talál valamely gyermekében, és ő meg a gyermeke szövetkezik a házastársa ellen. Ismerjük ugye ezeket az eseteket. Teljesen ki lehet nyírni a házastársat ezzel a fajta tevékenységgel. Jézus azt mondja, nem így. Legyen szolga. És itt álljunk meg egy pillanatra, mert a görög újszövetségben két szó szerepel a szolgára, az egyik a dúlosz, a másik a diakonosz. A dúlosz az, akinek társadalmi pozíciója a rabszolgaság. Aki nem tehet mást, akibe beletördlik a lábukat is az emberek, mert egyszerűen beszélő szerszámnak tartják. A diakonosz pedig az, aki a rábízott munkát végzi el. Tudja, hogy ki bízta meg a munkával, és ő azt akarja elvégezni. Azért kell itt megállni ennél a különbségtételnél, mert hajlamosak az egyházhoz tartozó emberek azt gondolni, hogy mi dúloszok vagyunk. Hogy a keresztény embernek engednie kell azt, hogy a másik beletörölje a lábát. Nem. Itt Jézus a diakonosz szót használ, mint szolgát. Azt a szót használja, amely arról árulkodik, hogy kaptunk egy megbízatást az Istentől, és nekünk azt kell elvégezni. Gondoljunk bele, hogy Jézus milyen szolga volt. Szolga volt, a legnagyobb mélységbe haladt, de soha nem tette azt, amit az emberek mondtak neki. Például királlyá akarták tenni. Mit csinált? Félrevonult. Nem akarta, nem ezért jött. Vagy azt akarták, hogy álljon a zélóták élére, és vívja ki az ország függetlenségét. Nem akarta. Sokan feltételezik, meg is filmesítették, hogy talán Júdás ezért árulta el. Mert összetört a reménysége. Összetört a Jézusról alkotott képe. Nem fért össze benne az, amit ő a messiásról elképzelt, és amit Jézus hozott. Folytathatnám a sort. Pilátus előtt nem vállalta azt, hogy ő kitisztázza a dolgokat, kimagyarázza, pedig Pilátus csak erre várt, hogy ne kelljen őt elítélni, mert látta, hogy nincsen bűn benne. Amikor Jézus kérdezi a tanítványokat, hogy most akkor miről is vitatkoztok, akkor hallgatnak. Nem vallanak színt. Mert eddig a közöttük lévő ellentétről volt szó, dicsőségről és hatalomvágyról. Az evangélium, amiről beszél Jézus, hogy hogyan kell naggyá lenni, az egészen más, mint amit az ember elgondolna. Csepregi Béla bácsi, mindannyian ismerjük a nevét, írja egy helyen, hogy csak Isten engedhette meg magának azt a luxust, hogy olyan módon jön el ebbe a világba, ami minden emberi elgondolással szemben áll. És minden emberi elgondolás szerint értelmetlen. Olyan módon jött el Jézus, hogy a zsidónak botránkozás, a görögnek bolondság, a fiát nem királynak, hanem koldusnak küldte, nem trónusra, hanem bitófára juttatta. Csak Isten engedhette meg magának azt a luxust, hogy félretegyen mindent, ami tetszenék az embernek, és valami képtelent, megbotránkóztatót válasszon. Azért tette ezt, hogy az válassza Jézust, aki tényleg az Istent akarja, és nem a saját dicsőségét, és nem a saját nagyságát. A végső konklúzió a gyermekek. A gyermekek példája, akik nem hatalmasok, nem befolyásosak. Jézus azonosítja magát azokkal, akik ilyenek. Végeredményben azonosítja magát a nehéz sorsúakkal. Valaki azt mondta, hogy neki sokkal könnyebb kapcsolatot teremteni, és sokkal közelebb érzi magát azokhoz, akiknek nincsen nagy vagyonuk, nincsen különösebb pozíciójuk, egy jelentős családi hátterük. És azt gondolom, hogy van benne valami igazság. Sokkal könnyebb. Én is nagyon örülök annak, hogy nincsen semmiféle említésem méltó családi hátterem. Nem voltak a szüleim hatalmasok, nem voltak pozícióban, még a hitélet terén sem. Olyanok voltak, akik küszködtek a bűnnel, a gyengességükkel, ugyanúgy, ahogy én is. És nem lehet, és nem is kell felmagasztalni őket. Küszködő emberek, ahogyan mi is legtöbben. És a gyerekek, azok ilyenek. Szokták mondani, hogy addig gyermek az ember, amíg él valamelyik szülője. Az örömhír számunkra itt a templomban az, hogy mi akkor is gyermekek maradhatunk, hogyha már nem élnek ők. Mert az atyánk az Isten. És vele hihetjük, hogy végjárható a mi útunk. Ámen. Imádkozzunk. Jézus, rád tekintek, s múló földi kincset nem keresek én. Hírnevet, nagyságot, sikert itt nem várok, csak te légy enyém. Utamon, ha fájdalom és kereszt vár, hordom hittel. Tőled nem szakít el. Ámen.